8 óra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Legyünk lámpás a világ számára, kérte 14. Leó pápa húsvét vigíliáján. Április 4-én nagyszombat éjjel a Szent Péter Bazilikában a Szent Atya vezette a húsvéti vigília szertartást, mely a bazilika előcsarnokában kezdődött a tűz megáldásával és a húsvéti gyertya előkészítésével. A meggyújtott húsvéti gyertyával körmenetben vonultak az oltárig, ahol felhangzott az exultet, a húsvéti örömének, melyet az ige liturgia, a keresztelés szertartása és az eukarisztia liturgiája követett. 14. Leó pápa a húsvéti öröménekből idézett: Eszentséges éjszaka távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgét is fékezi. A Szent Atya kifejtette: e szertartás kezdetén a diákónus így dicsőítette a feltámadt Krisztus világosságát, melyet a húsvéti gyertya jelképez. Erről az egyetlen gyertyáról mindannyian meggyújtottuk saját gyertyánkat, és ugyanabból a tűzből vett lánggal megvilágítottuk ezt a nagy bazilikát. Ez a húsvéti világossági jel, mely egyesít bennünket az egyházban, hogy lámpás lehessünk a világ számára. 14. Leó pápa hozzátette: ma a mi üzenetünk a világhoz, találkozás, amelyről tanúságot akarunk tenni a hit szavaival és a szeretet tetteivel, életünkkel énekelve azt az alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. Ahogyan az asszonyok futva vitték a hírt testvéreiknek, úgy mi is el akarunk indulni ma éjjel ebből a bazilikából, hogy mindenkinek elvigyük azt az örömhírt, hogy Jézus feltámadt, és hogy az ő erejével, vele együtt feltámadva, mi is új világot teremthetünk, a béke és az egység világát, mint hogy sokan is vannak az emberek, és egy az ember, mert sokan vannak a keresztények, és egy a Krisztus. Emelte ki 14. Leó pápa a húsvéti vigília szertartáson. Húsvét éjszakáján arra emlékezünk, hogy Jézus a halálból átment az életbe, a fény legyőzte a sötétséget, a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom győzött a bűn fölött. Ezen az éjszakán az élet minden árnyát bevilágítja a húsvéti gyertya fénye, fogalmazott Ternyák Csaba érsek homíliájában az Egri Bazilikában, húsvét vigíliáján. Hozzátette: az Ószövetségi olvasmányok segítségével végigjártuk az üdvösség történetének néhány fontos állomását, és eljutottunk egészen az Úr feltámadásáig. A főpásztor kiemelte: Ábrahám története segít megérteni a húsvét misztériumát. Hallottuk az olvasmányban, hogy Ábrahámnak egyetlen fia volt, Izsák, aki öregségében született neki. Ő volt az ígéret gyermeke, aki által majd megvalósul álma, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag. Ábrahám azonban váratlanul azt a parancsot kapta Istentől, hogy áldozza fel az ő egyetlen fiát. Az idős pátriárka olyan helyzetbe került, hogy éppen azt kellett volna feláldoznia Istennek, aki számára a legfontosabb. Azt a gyermeket, akit ígéretként kapott öregségében. Hangsúlyozta Ternyák Csaba főpásztor, majd hozzátette: mi lesz így Isten ígéretével, ha ő ezt megteszi? Gondolhatta magában. Mégsem tétovázott, és miután előkészített minden szükségest, elindult Izsákkal arra a helyre, amelyet Isten megjelölt neki. Végül Isten angyala állította meg azzal, hogy már most tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Ternyák Csaba főpásztor kiemelte: miután Jézus önként magára vette a rossznak és a bűnnek minden következményét, a halál drámai megtapasztalását követően harmadnapon feltámadt, és úgy jelent meg, mint győztes. Győztes a halálon, győztes a poklon, győztes a sátánon. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk, de főként hazánk keleti felén délután gomoly felhők képződnek, melyek estére fel is oszlanak. Késő estétől északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet. Csapadék még nem lesz. A délire, délnyugatira forduló szél elsősorban az ország északnyugati felén több felé megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul, de az északnyugati-nyugati határvidéken ennél kissé melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban mi másról is lehetne szó, mint a húsvétkor fogyasztható ételekről. Eljött a szép húsvét reggelem, feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld réteg felett. Áldott húsvéti ünnepeket! Általánosságban a húsvéti népszokások és a gasztronómiai szokások hogyan kapcsolódnak össze? Műsorunkban Barancó Attila séffel beszélgetek.
A tavasz igazi nagy ünnepe, ugye a húsvét, sőt mondhatjuk azt, hogy a keresztény világ legnagyobb ünnepe, húsvét, Krisztus halála és feltámadását ünnepeljük, és hát a 40 napig tartó böjt után ekkor lehet igazán jót enni. És a magyar nyelv erre is utal a húsvét szóval. Ugye a különféle nyelvekben más-más jelentése van magának a húsvét szónak, a lényeg az ugyanaz, de itt a magyar nyelv ez konkrétan ugye a böjt időszak végére utal. Ugye a húshagyó kedd is már erre utal, és maga a húsvét szó is, hogy most már lehet a hússal vétkezni tulajdonképpen. Hát a húsvéthoz nagyon sok népszokás kapcsolódik már, ami a gasztronómiát illeti. Ugye a húsvét jellegzetes ételei a sonka, a bárány, a nyúl, a kenyér, a tojás, ezek mind-mind olyan jelentőséggel bírnak, aminek külön szimbolikája van, külön jelentése van. Ugye a bárány az Krisztusra utal, a tojás ugye a termékenység, a tavasz, a kenyér az szintén az életadó kenyér, tehát a nagy csütörtökre lehet visszagondolni, amikor ugye a kenyérnek különös jelentősége lesz. Tehát ez mind-mind olyan szimbólum, ami azon túl, hogy a testet is táplálja, a léleknek is fontos. És hát nagyon sok érdekes népszokás kapcsolódik a húsvéthoz, például említenék néhányat, a megmaradt húsvéti sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfákra, hogy nagyobb termés legyen. Vagy például a húsvéti asztalon megmaradt morzsát, tegyük hozzá, hogy régen ugye a húsvétkor felszolgált ételeket, azt megszenteltették, vagy megáldatták ugye a szentmisében, és hát ez különös jelentőséggel bír, tehát ezt az ételt nem dobták ki, ha megmaradt, sőt a morzsákat is összesöpörték, és ezt szétszórták keresztalakban, esetleg a vetésben, hogy a nagyobb termés érdekében, vagy egyáltalán, hogy, vagy volt olyan hiedelem, hogy ez megvédi a verebektől a vetést. Tehát ezek érdekes népszokások, hiedelmek, de mindenképpen ahhoz kapcsolódnak, hogy ezek az ételek, ezek szent dolgok, tehát amit az előbb is mondtam, és utaltam rá, hogy a testtáplálásán túl ilyen spirituális tartalma is van ezeknek a népszokásoknak, étkezési szokásoknak.
A terítéssel, a dekorációkkal kapcsolatosan milyen jó tanácsokat adhatunk, számos lehetőség közül válogathatnak ma már a háziasszonyok. Mi most ezek közül említsünk meg néhányat.
Igen, hát az ünnepi asztal az úgy illik, hogy szépen meg legyen terítve, meg legyen díszítve, és hogy ilyenkor utaljunk a húsvétra, a húsvét szimbólumaira. Például a húsvéti asztalt lehet díszíteni zöldelő kis ágakkal, az asztal közepén végigfuttathatunk egy ilyen kis girlandot, kirakhatunk akár barkából, akár valamilyen zöldelő ágakból, vagy virágzó ágakat, aranyesőt, nem feltétlenül vázában, hanem letehetjük az abroszra, és akkor mint egy virágfüzér végigfuttatjuk az ünnepi asztalon, vagy lehet tojásokat kifúrni, és kifújni belőle a fehérjét, sárgáját, és így megfesteni, és ezeket felfűzni egy színes szalagra, és esetleg egy virágzó ágat, vagy zöldelő ágat vázába tenni, és ezekre fölaggatni a tojásokat, és akkor ezt be lehet helyezni az asztal közepére, és ezzel is így utalhatunk ugye a húsvétre, és nagyon szép dekoráció, nagyon jó hangulata lehet a húsvéti asztalnak.
Véleményem szerint húsvét ünnepe az az ünnep, amelyhez a lehető legtöbb étel társítható. Melyek a tipikus, jellemzően húsvéti ételek?
A húsvét legfontosabb étele az a sonka. Egy sonkát mindig hagytak húsvétra, hogy ezzel ünnepeljenek. Nagyon praktikus étel, mert ezt meg lehetett főzni előre, és hidegen is fogyasztható volt, tehát amikor a feltámadási szentmiséről hazamentek az emberek, nem kellett külön melegíteni az ételt, ugye meg ki voltak éhezve a böjt után, akkor ezt a sonkát meg lehetett vágni, a kalács is már meg volt sütve, lehetett hozzáfogyasztani kalácsot, tormát, főtt tojást. Mondhatjuk azt, hogy ez a húsvét legjellegzetesebb étele, a füstölt sonka, a főtt füstölt sonka. Én azonban elmondanék egy másik receptet is, hogy mit lehet sonkából készíteni, hogy egy kicsit változatos legyen a húsvét, vagy hogy ez a húsvéti sonka egy kicsit változatosabban is el legyen készítve. Nagyon finom, érdekes recept, külhoni recept, a szegfűszeges mézes sonka. Tulajdonképpen ehhez a mi úgynevezett paraszt sonkánk felhasználható, ami kicsit zsírosabb. Meg kell főzni a sonkát, saját levébe hagyni kihűlni. Egyre vigyázni kell, hogy ne legyen túl főve a sonka, mert még ezt tovább fogjuk majd sütni. És amikor kihűlt, a bőrét óvatosan lefejtjük róla, de úgy, hogy a zsírréteg rajta maradjon a húson, és a zsírréteget bevagdossuk keresztalakba, tehát egy ilyen kis rombuszokat kapjunk, és a rombuszok közepére pedig egy-egy szegfűszeget szúrunk. Majd az egészet kevés fehérborral elkevert mézzel lecsurgatjuk, és betesszük a sütőbe, és nem túl forró sütőbe, tehát körülbelül egy olyan 150 fokos sütőben, addig sütjük, amíg a méz rákaramellizálódik a sonkára, majd ezt lehet fogyasztani akár melegen is, és akkor valamilyen köretet lehet hozzá, például ez nagyon illik, valamilyen gyümölcsköret, párolt ananász, vagy valamilyen befőtt, de lehet hidegen is fogyasztani, akár tormával, mert az is nagyon illik hozzá, az édes savanyú ízeknek van egy nagyon jó harmóniája, vagy akár valamilyen köretet is lehet hozzá fogyasztani, burgonyát, vagy káposztát. A másik ilyen étel a tepsis sonka, ez egy régi népi recept, én édesanyám is elég gyakran készítette, nem csak húsvétkor, de húsvétkor is el lehet készíteni, Itt tulajdonképpen a parasztsonkát fölvágjuk újnyi vastagságú szeletekre, a szalonna részét beírdaljuk, és egy tepsibe bőségesen vágunk cikkekre burgonyát, hagymát, ezt összekeverjük. Sózni nem nagyon kell, mert ugye a sonka az sós, és a sonka szeleteket ráhelyezzük a hagyma és a krumpli keverékére, kis zsíradékot tehetünk rá, ízlés szerint disznózsírt vagy olajat, és ezt a sütőben kíméletesen, szép lassan puhára sütjük, és egyszerre fog megpárolódni a burgonya, a hagyma, a sonkával, és ehhez pedig egy vörösboros megymártást készítsünk, ez illik hozzá a legjobban. Ugye a spájzban még ilyenkor felelhető néhány üveg megybefőtt, vagy rumban, vagy vörösborban eltett megyszemek, és ezt fölmelegítjük, és akkor tejszínnel habarhatjuk, vagy sűríthetjük egy kis keményítővel, és ezt a mártást felszolgáljuk a sonka és burgonya mellé. A főtt sonkát azt föl lehet tenni, ugye húsvét hétfőn is a locsolkodókat váró asztalra, és hát akkor megemlítenék itt még néhány vendégváró falatot, amit húsvét hétfőn is föl lehet tenni az asztalra, de akár húsvét vasárnap ebéd előtt egy előétel is lehet. Például ugye a töltött tojásoknak sokféle változata lehet. A főtt tojást ketté vágjuk, a sárgáját kikaparjuk, és ezt valamivel ízesítjük. Például lehet a sonkáról leesett darabkákat finomra darálni, vagy összevagdalni apróra, és ezt beletörni a tojás sárgájába kevés vajjal, és ezt visszatölteni a tojásba. Esetleg meg lehet azt csinálni, hogy egy habzsák és csillagcső segítségével akkor nagyon szépen meg lehet formázni, hogy vissza spriccelni tulajdonképpen a fehérjébe a tölteléket, vagy meg lehet töldeni szardinia és tojássárgája keverékével, vagy keverhetünk a tojássárgájához krémsajtot és finomra vágott snidlinghagymát, és ezzel megtölthetjük a tojásokat. Vagy nagyon finom a nyers sonka is, nyers füstölt sonka, csak nagyon vékonyra kell szeletelni, és ezt meg lehet tölteni például házi sajttal. Készíthetünk otthon ilyen friss házi sajtot, nagyon egyszerű, joghurtot egy pici sóval össze kell keverni, egy gézbe beleönteni, tehát egy szűrőbe beletenni gézt, ebbe beleönteni a joghurtot, összefogni a géz négy sarkát, föllógatni egy napig, és a savója kicsöpög, és egy sűrű, finom, krémes látsajtot kapunk, és ezzel a szelet sonkát megkenjük, fölgöngyöljük, és nagyon finom, hideg előétel is lehet, vagy vendégváró falat. Vagy készíthetünk a tojásból tojáspástétomot, tehát a főtt kemény tojást összetörjük vajjal, hagymával, vagy snidling hagymával, ízesíthetjük egy pici mustárral, és ezt akár szendvicsre rákenhetjük, vagy amit már említettem, a sonkatekesnek is lehet tölteléke. És hát a főtt sonkák jellegzetes és méltó kísérője lehet az édes túró, ami jellegzetesen egy magyar étel, és itt is néhány vidéken készítik csak. Ez úgy készül, hogy felvert tojásokat meleg tejbe vagy forró tejbe elhabarnak, vaníliás cukorral, pici sóval ízesítik, majd amikor a tojás már kicsapódott a tejben, akkor lehűtik, és egy gézbe lecsurgatják, ugyanúgy, mint az előbb említett házi sajtot, és tulajdonképpen ez egy ilyen kis gömb alakú, sajtszerű készítmény lesz, és ezt felszeletelve a sonkához nagyon finom, nagyon érdekes ízösszhatása van a sós sonkának, az édes tojásnak tulajdonképpen, hát ugye édes túrónak mondjuk, mert ugye a tojás ilyen túrószerűen csapódik ki a forró tejben, és ehhez a torma, vagy friss zöldségek, retek, újhagyma nagyon finom.
Első napján Jézus feltámadván dicsőségben. Láma madarak is hangicsálnak, ők is vigadoznak, szép lánták újulnak, termőfák virulnak, virágoznak. Na 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 na. lélek fel ágyból, cifra nyúszójából, mit alúztok? Hímes tojás lészen, 12 pár készen, mi számunkra, ha pedig nem lészen, vízi puskám készen számotokra.
A bárány és a nyúl tipikus, jelképes szimbólumai a húsvétnak, és nem csak szimbólumai és jelképei, hanem ezekből a alapanyagokból készíthetünk finomságokat, akár idén húsvétra is. Mi most milyen recepteket említhetünk meg?
Szeretnék néhány bárány és nyúlból készült receptet megemlíteni. Ugye a bárány az tipikusan jellegzetesen húsvéti étel, ilyenkor még nagyon fiatal jószágokhoz hozzá lehet jutni, aminek a húsa nagyon gyenge, és ezt akár frissen sütéssel is el lehet készíteni. Bárány az egy nagyon sokoldalú étel, gyakorlatilag minden részét föl lehet használni. A csontos részéből főzhetünk levest, lehet főzni húslevesszerűen, tehát bezöldségelve, és akkor valamilyen tésztát főzhetünk hozzá, de lehet elkészíteni ragulevesszerűen, ugye jellegzetes húsvéti vagy bárányból készült étel a tárkonyos bárány raguleves, vagy el lehet készíteni fehér babbal. Ez egy nagyon finom, érdekes étel. A bárány húst, ehhez legjobb a lapocka rész, vagy a bárány nyakról levágott húsok, vagy a bárány csülök kicsontozva, és ez fölkockázva. Hagymán, fokhagymán ledinszteljük a húst, kevés zsiradékon, egy kevés paradicsompürét adunk hozzá, majd kockára vágott vegyes zöldséget, sárgarépát, gyökeret, zellergumót, együtt dinszteljük a hússal még ezt is, majd fölöntjük vízzel, vörösborral, és puhulásig főzzük. Ízesítjük sóval, borssal, külön megfőzzük a fehér babot, és amikor megpuhult a hús, a zöldség, akkor a főtt fehér babot hozzáadjuk, és még ekkor adunk hozzá paradicsompürét, vagy házilag eltett paradicsom is jó, paradicsom sűrítmény, hogy egy jellegzetes savanykás íze legyen. A paradicsomot azért hagyjuk a végére, mert ha az elején adjuk hozzá, akkor a hús kicsit nehezebben puhulhat. Tehát a végén hozzáadjuk a paradicsompürét a leveshez, ezzel kiforraljuk, és így szolgáljuk fel. Másik bárány ételünk lehet a báránysült. Ehhez a combrész jó, a gerincrész jó, megtüzdelhetjük fokhagymával, vagy akár füstölt szalonnával, tűzdelhetünk bele rozmaring ágakat, és sóval, borssal ízesítve tulajdonképpen egészben megsütjük ezeket a húsrészeket. Azért jó ezeket egészben sütni, mert akkor a jellegzetes finom bárány húsnak az íze benne marad, és tulajdonképpen saját levében párolódik át, vagy sül át a hús. De a gyenge teljes bárányt azt lehet rántani is, a báránycomból vagy a báránygerincből szeleteket vágva hagyományos módon panírozzuk és kirántjuk, és ehhez valamilyen friss tavaszi salátát adhatunk, és nagyon érdekes, finom jó étel a töltött báránycomb. Ezt például a csont mellett felszúrjuk a húst, vagy akár ki is lehet venni a csontot belőle, és egy kicsit széteríteni a báránycombot, és főtt tojás magdalékával, snidlinghagymával, finomra vágott rozmaring levelekkel betöltjük ezt a báránycombot, a húst megkötözzük, tehát összekötözzük, hogy a töltelék ne jöjjön ki, és akkor így forró zsiradékba először körbesütjük, majd a tepsibe téve kevés fehér borral készre pároljuk, és ennek is a körete lehet valamilyen friss zöld saláta, ilyenkor már ugye tavasszal ki vagyunk éhezve a friss ízekre, akár friss penót leveleket egy kis olívolajjal, citromlével meglocsolva, retekkel, újhagymával keverve lehet felszolgálni hozzá. A húsvét másik jellegzetes étele a nyúl. Valamikor régen ez nem volt annyira közkedvel, de mivel olyan a nyúl hozzátartozik a húsvét szimbolikájához, így divatos lett a nyulat fogyasztani. Hozzáteszem, nagyon egészséges, nagyon finom és jó íze van a nyúlhúsnak. Sokoldalúan felhasználható, a nyúl gerincét, combját süthetjük egészben, a nagyon fiatal nyulat szintén lehet rántani, és a nyúl apró húsból pedig levest készíthetünk. Ilyen húsvétkor elkészíthető leves, mert hogy ugye ebben tojás is lesz, nyúl is lesz, a citromos tojásleves nyúlhús galuskával. A nyúl csontokból és zöldségekből főzünk egy úgynevezett alaplevet, tehát egy húslevest, derített húslevest, majd leszűrjük, és tojást habarunk bele ebbe a levesbe, felvert tojásokat, citrommal, babérlevéllel ízesítjük, és a főtt nyúlhúst leszedjük a csontokról, összevagdaljuk finomra, tejben áztatott zsemlével elkeverjük, sóval, fehérborssal, petrezselyemmel ízesítjük, belekeverünk egy tojást, és a forró levesbe két kanál segítségével kis galuskákat szaggatunk, és ebben a levesben főzzük bele magát a nyúlhús galuskát. Friss petrezselyemmel szórhatjuk meg a tetejét, vagy nagyon jó a friss újhagyma is hozzá. Újhagyma zöldjét apróra vágjuk, és ezzel hintjük meg a levest, amikor felszolgáljuk. A nyulat elkészíthetjük vadasan is, és tulajdonképpen ez egy tejfölös mártásban elkészített nyúl köményes tésztával. A földarabolt nyulat mesózzuk, borsozzuk, kevés zsíradékba elősütjük, és feldarabolt vegyes zöldséggel elkezdjük párolni. És amikor a nyúl hús megpuhult, a húst kiszedjük, és a zöldséget összepasszírozzuk, akár egy szűrő segítségével, vagy turmix segítségével, és tejföllel, mustárral behabarjuk, a nyúlhúst visszatesszük a mártásban, kiforraljuk, és széles metéltet készítünk. A legjobb, ha házilag gyúrunk mi magunk, de természetesen jó hozzá száraz tészta is. Széles metéltet kifőzzük, és vajjal és köménymaggal meghintve ezt összekeverjük, és ezt szolgáljuk föl ehhez a tejfölös, vadosan elkészített nyúlhoz.
Az ünnep apropóján beszélhetünk desszertekről, édességekről és süteményekről is. Van-e tipikus, jellegzetes süteménye a húsvétnak?
Az ünnepi asztalra bármilyen finom, jó édességet föl lehet tenni, de azt hiszem, hogy a húsvétnak a legjellegzetesebb édessége az maga a kalács. Ugye ez különös szimbolikával bír, a legfinomabb lisztből készül, sok-sok tojással, vajjal, és egy kicsit bonyolultabb is elkészíteni, mint a kenyeret. Mindenképpen egy tisztelet övezi ezt az ételt. Például a görögöknél van egy cureki nevű fonott kalács. Itt, amikor a kalács már megkelt, be volt fonva, és megkelt a tepsiben, akkor pirosra festett főtt tojást nyomkodtak a kalácsnak a tetejébe, megkenték mézzel, és meghintették vágott mandulával. És ezt csak húsvétkor készítik például a görögök. És hát mi nálunk is a kalács az nagy jelentőséggel bír, mert a húsvéti sonka az kalács nélkül szinte elképzelhetetlen. Mindenképpen a monarchiára, gasztronómiájára jellemző kalács a kuglóf. Ugye ennek egy különleges formája van, maga a kuglóf forma, és innen kapta a nevét, és ennek elmondanám a receptjét hozzávalóival együtt. Tehát hozzávalók: 60 deka liszt, 10 deka cukor, 2 deka élesztő, 4-5 deciliter tej, 4 tojás sárgája, 10 deka gram margarin vagy vaj, 1 csipet só, 1 csomag vaníliás porcukor, 5 deka mazsola, a tetejére vaníliás porcukor. Az élesztőt 2 deci édes tejben megkelesztjük, a puha margarint vagy vajat, a többi cukrot, a sót, a mazsolát, a vaníliás porcukrot és a tojás sárgákat habosra keverjük. Ezután tesszük bele a megkelesztett élesztőt, a lisztet és annyi langyos tejet, hogy könnyű, lágy tésztát kapjunk. Fakanállal vagy dagasztógéppel kidolgozzuk, és amikor már jó hólyagos, a zsírral kikent kugló formába öntjük. Körülbelül a forma feléig kell érnie a masszának. Langyos helyen addig pihentetjük, míg a forma meg nem telt vele. Akkor előre melegített sütőben körülbelül 40 percig először felső, majd mérsékelt alsó lángon sütjük. Tűpróbát végzünk, mielőtt kivennénk a sütőből, ha megsült, azonnal kiborítjuk, és még melegen vaníliás porcukorral hintjük meg. Melegen nem jó megvágni, meg kell várni, amíg kihűl, és akkor a sonkához föl lehet szolgálni, de akár édességgyanánt az étkezés végén is. Lekvárral, puha vajjal megkenve.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat ma délután 14 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes húsvéti elmélkedését hallják.
Krisztusban, kedves testvéreim, szeretnénk elmélyülni a húsvét vasárnapi evangéliumokba, pontosabban lemerülni a mélybe, ahogy csak lehet. Átadjuk magunkat annak a Szent Léleknek, aki egyedül ismeri az Isten mélységeit és az ember mélységeit, és főleg azt, ahol ez a kettő mélység találkozik, a mi Urunk Jézus Krisztust. A húsvéti evangéliumokban szeretnénk megragadni az egyház valóságát. Hogyan van jelen az egyház, hogyan alakul? Emlékszünk János evangélium 20. fejezete, 19. verstől a 21-ig, a zárt ajtók mellett az utolsó vacsora termében levő apostoloknak Jézus megmutatja magát. Békesség nektek, megmutatja a szent sebeit. Aztán örülnek most már az apostolok. Még egyszer mondja, hogy békesség nektek, és most nagyon figyeljünk. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? Már többször mondtam, hogy ez nem mi, hanem ez ki. Ez az amint úgy a szent lélek. Mert a Szentlélekben küldte el a fiút az atya a szűzanya méhében. És most ugyanúgy a Szentlélekkel küldi a köréje gyűlt csoportot, a csírájában ott levő, a magzati állapotban levő egyházat a világba. De még nincsenek egészen fölkészülve. Még az egyház magzati állapotban van. Kedves testvéreim, a helyes értelembe vett modern egyháziasság azt jelenti, pontosabban nem azt jelenti, hogy kortársaink minden gondolatát szajkózva bevesszük, hogy modernnek látszódjunk, mint egy alapelvet csinálunk belőle, nem, hanem komolyan vesszük kortársaink minden gondolatát, még a téves gondolatokat is, és elmélyülünk. Megrostáljuk azokat a Szentírás és az egyház mindenkori hitének a rostáján. Ez a rosta hiányzik. De nagyobb baj van. Van egy emberi rosta. Hát hiába beszélnek nekem arról, hogy mi a házasság, mindenki tudja. Hát a mindenkori emberi fölfogás rostáján szépen megrostáljuk ezeket a modern tévedéseket. És egyik nagy modern gondolat, amely sok kereszténynek az értelmébe befészkelte magát, mint egy alapigazság, Jézus igen, az egyház nem. Általában ezek így kezdik a mondani valójukat, hogy atya, én nem járok templomba, én ezeket a dogmákat nem fogadom el, de, na most amit de mond, Ez azt jelenti, hogy Jézusról le akarja választani az egyházat. Hihetetlen. És ezt azért teszik elsősorban, mert az egyház történelmét veszik szemügyre, és ott sok botrányt találnak. Persze, ezek a botrányok kitalált botrányok. Meg kell nézni, hogy a keresztes háborúk mik voltak. Mi volt a boszorkányüzés, mi volt az inkvizíció. Vannak bűneink, ezért bocsánatot kért Szent II. János Pál pápa, de nem tudjuk az értelmét. Hogy például a keresztes háborúk nem misszió volt, nem erőszakosan terjesztették a hitet, hanem védték a jeruzsálemi keresztényeket. Aztán, hogy elfajult, és valóban nem keresztényhez méltó vérontás történt, ezt nem kell kimosni. Testvérek, az bizonyítja Krisztus istenségét, hogy olyan gondolatokat, nem gondolatokat, többet, olyan kovászt dobod bele az emberi tésztába, elsősorban az ő híveibe, amely lassan átjárja a tésztát. És amikor azt mondjuk, hogy 2000 év eltelt, és még nem járt át magát az egyházat se az evangélium, hát azért jó lenne olvasni a szentek életét. Jó lenne olvasni a mostani vértanukat, akikben átjárta. És mindig, amikor készülök a beszédre, mindig kapok valamit, ami hozzásegít. Egy csodálatos könyvet ajánlottak nekem, megmaradtam hírmondónak. Immaculé Ilibagiza írta a könyvet, 1994-ben Ruandában, afrikai államban ideológusok szembeugrasztottak két törzset. Azt se tudták eddig, hogy ki melyik törzshez tartozik. És lassan átideologizálták őket, és olyan gyűlölet robbant ki, hogy egymásnak estek. Testvérek, egy millió ember gyilkoltak le a tuszikat, ezt a törzset. Bozót vágó késekkel felhasították a fejüket, átszúrták a szívüket. És ez az Immaculé, ez a katolikus keresztény lány megmenekült. Édesapját leszúrták, meggyalázták, anyját. Mikor édesapja volt a legszeretettebb tanító környéken, a bátyjait, két bátyját, az egyik végzett valami egyetemet vagy főiskolát, azt tordították neki, na megnézzük, hol van az agyadban az a tudomány, és ketté vágták a fejét, kifolyt belőle. Testvérek, borzasztó, ami itt van. De nem horror könyv. Egy könyvet kétszer-háromszor el kell olvasni, a nagy könyv, mire megértjük. A könyv arról szól, hogy ez a lány mit könyörög az Istenhez, hogy Istenem, add, hogy ne gyűlöljem őket. Amikor pár lányjal bemegy a tiszteletes úrhoz, tehát az már egy afrikai protestáns lelkész, és a két bátyja is befut, és a két bátyját kilöki, nem tudja befogadni, a lányokat beteszi egy nyomorult kis másod fürdőszobába, és ott tartanak 3 hónapot, és a bátyjait meg hallja, hogy megölik. És olyan gyűlölet volt ellene, a tiszteletes úr ellen. Uram, add, hogy ne gyűlöljek. Na, tessék, nem mondom el a könyvet. Tessék elolvasni. Végig könyörgött. Iszonyatos dolgokon megy át. Az utolsó az, hogy a felszabadító hadsereg elviszi, hogy el tudja temetni apját, anyját, testvéreit. A házuk leégetve, szétrombolva, és oda viszik azt a nyomorultat, akivel annyi jót tett az apja, aki legyilkolta a családját, hogy most akkor mondja meg, mit csináljunk vele. Összeszedi magát. Megbocsátok. Azt mondja ez a katonatiszt, hát hogy tehet ilyent? Ez az egyház története, értitek? És hogyha az egyház történelmében sok bűn van, és a te életedben nincs, mikor növünk fel ahhoz, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor leszek gyermekei a ti mennyei atyátoknak, mert az is esőt ad a jóknak és a gonoszoknak egyaránt, és nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, akkor lesztek a mennyei atya gyermekei, mert Jézus szó szerint az örök fia az Atya Istennek, és a Szent Háromságon belül nincs gyűlölet. Tehát Jézus nem tud gyűlölni. És ezt az isteni életet adta át nekünk. Az új élet bennünk, az nem tud gyűlölni. Tehát mi először lettünk Isten gyermekei, és most meg kellene ezt valósítani. Hát meg tudjuk. Keresztény, templomban nem járó keresztény. Az egyházat elítélő keresztény. Te benned hogyan áll az egyház? Mert én bennem eléggé düledezik. Mert még azokat se tudom szeretni, akik engem szeretnek. Nem vagyok mindig türelmes. Szent Pál pedig azt mondja, hogy a szeretet türelmes, mégis a kovász bele van dobva az egyház tésztájába, és így az emberiség tésztájába. De testvérek, ahhoz, hogy megragadjuk az egyház identitását, hogy micsoda az egyház, az nem csak a történetét kell látni, hanem az eredetét. Az, hogy meghatározzunk téged, testvérem, az angyalok mondjuk beszélnének, hogy mi ez a létező itt a Földön. Az nem csak azt kellene látniuk, hogy milyen az én történetem, hanem mi az eredetem. Kitől vagyok én? És ez a másik, az egyháznak az eredete. Itt pedig a mélyre kell nézni, ezért kértem a Szent Lelket, hogy vezessen a mélyre. A hit területén, főleg a teológiában gyökeres gondolkodásnak van jövője. Különösen napjainkban, amikor az nyugati civilizációban élő emberiség minden területen, minden vonatkozásban, kivéve a természettudományokat, amikor az emberről gondolkodik, legtöbbször a felszínen marad. Csak a horizontálitás, a viszintes, a vertikális, a fölfelé mutató irányt elfelejti. A szűzanya szerepe a mélyben van, de az evangélium felszínén is megmutatkozik. Szűzanyánkkal való kapcsolatunk rejtve van. Az egyháznak a kapcsolata Máriával rejtve van, de ott van. Persze, azért most gondoljunk abba bele, hogyha egy annak az asztrofizikusnak, aki nem régen az 5 milliárd fényévvel tőlünk távol levő fekete lyukat lefényképezte, amikor bejelenti ezt a hírt, hát ki gondol az édesanyjára? Senki. Pedig, ha az édesanyja abortált volna, akkor ezt a fényképet nem csinálhatta volna meg. Igen, ezen el kell gondolkodni. Hosszasan. A gyökerekig kell lemenni. És a sátán ismeri a gyökereket, csak visszautasítja. A káromkodó ember. Mi történik az élet felszínén, ha egy magyar polgár autóba ül, vezet, és egy másik autós elébe vág, vagy az anyját szídja, vagy az Istent. Vigyázzunk! És sátáni behatás alatt van, a sátán tudja a gyökereket. Azért szídja az anyját, mert ebben rejtve az van, hogy kár, hogy téged megszült, tűnj el, kár élned, ne legyél. És hogy fogant az ő édesanyja? Nem csak az édesapjától való az a teste, hanem az énjét az Isten teremtette. Ezért legtöbb káromkodó viszont az Isten szídja. Mert az, hogy most eléje vágott ez a pasas, bocsánat, mert így néz rá, ezért az Isten az oka. Az anyja, meg az Isten. Milyen megdöbbentő, hogy a káromkodás formájában még az ateista is, vagy a vallásos ember, aki úgy néha elkáromkodja magát. Hát ha néha elkáromkodja magát, ez nagyon súlyos. Tegyen kavicsot a nyelve alá, és szokjon le. Ez nem olyan bűn, amiről nem lehet leszokni. Ebben a káromkodásban visszamegy a szülő anyáig és a teremtő Istenig. És ez egy hétköznapi esemény, elég a felszínen van, pozitíve. Miért lenne tilos ugyanígy a gyökerekig menni? Amikor Jézus dicsőséges föltámadásába elénk tárulnak az ő létezésének a gyökerei, hogy ez a názareti Jézus, az Isten fia, majd a jövő vasárnapi beszédben Tamás. Én Uram, én Istenem. Akkor, amikor rájövünk az ő örök eredetére, akkor egyben rájövünk a földi eredetére is, és furcsának tartjuk megemlíteni Jézus édesanyját, akinek szent méhében fogantatott a Szentlélek erejével és emberré lett. És ekkor fogantatott az egyház. Nem lehet leoperálni Jézusról az egyházat. Nem sziámi ikrek. A sziámi ikreknek van két én és te. Az egyháznak nincs énje, Krisztus titokzatos teste. Tehát amikor Szentlélektől fogantatott Szűz Máriától, akkor az egyház fogantatott csirájában, mert az Isten fia nem egyedül akart kirándulni a földön, hanem az emberekkel akart egyesülni, bevonva őket az isteni életébe. És mindjárt ott van a szűzanya, akivel személyes kapcsolatba is lép. Tehát Jézus és Mária kapcsolatában, a megváltó és az előre megváltott kapcsolatában, hát ez az egyház csirájában, fogantatásában. Aztán, miután megfogantatott az egyház, magzati fejlődésnek indul. Még nem jött a világra, majd pünköstkor. És a magzati fejlődésének két szakaszát néztük. Az Úr Jézus 3 éves nyilvános működésében, milyen ostoba kérdés, hogy akart-e Jézus egyházat. Semmi más nem akar, csak egyházat. A megváltottak közösségét. Az az első, hogy összeszedi az apostolait. Meghívja őket. A 72 tanítványt, mindazokat, akik már követik. És nekik beszél az atyáról. És elmondja nekik, hogy ők is a gyermekei lehetnek, ha hisznek benne. Ez a 3 éves csodálatos magzati állapot, igen ám, de az Jézus halálával mind szétfutottak. Júdás öngyilkos lett. Majdnem elvetélt az egyház. És hogy nem vetélt el, ott Mária titka van. Amikor Jézus először jelent meg zárt ajtók mellett, majd 1 hét múlva ismét megjelent az apostoloknak, a Szent János volt. Az a szeretett tanítvány, aki ott volt az Úr Jézus keresztje alatt a szűzanyával együtt. És mielőtt azt mondta volna az Úr Jézus, hogy beteljesedett, rátekintett az édesanyjára. Asszony, íme te fiad. Aztán Jánoshoz, íme te anyád. Ha csak gondoskodni akart volna az édesanyjáról, aki özvegyen maradt, és nem voltak édes testvérei, mert ha lettek volna édes testvérei, akkor a zsidó jog szerint senkire nem bízhatja, aki nem édes testvére. János nem volt édes testvére Jézusnak. Tehát azok a kis eretnek testvéreink, akik azt mondják, hogy Jézus testvérei azt jelenti, hogy szűzanyának sok gyereke volt, ez egyszerűen nem igaz. Egyedül maradt. De ha azt akarta volna Jézus csak, hogy legyen, aki gondoskodjon édesanyjáról, akkor nem az édesanyjához fordul először, hanem Jánoshoz. És azt mondaná neki, János, ő legyen a te anyád. És aztán Máriához, legyen a te fiad. De nem így történt. Máriához fordul. Egy szövetséget köt. Ez az utolsó szövetségben van. Abban a szövetségben, mert vérével kötött az utolsó vacsorán, ez az új szövetség kelje az én véremben. Ez a fölbonthatatlan szövetség, amelyben az Istennel végre az Isten köt szövetséget. Minden ószövetségi szövetség, de a pogányokkal is, hát Isten szövetséget kötött Noéval is. Több szövetség volt, és mindegyik szövetség megbukott. Miért? Mert az emberi partner elárulta. Bálványimádó lett. Miért mondja Jézus az utolsó vacsoránál, hogy örök szövetség, amit már nem lehet megtörni? Mert most Isten fia emberré lett, és ez az ember, aki szövetségbe lép az Istennel, ez az Isten fia. És ebbe a szövetségbe vesz bennünket bele. Ezért ezt a rossz és gonosz papok és hívek se tudják lerontani. Mert Isten kötött Istennel szövetséget, pontosan az emberré lett Isten. A megtestesülésben, Máriában. És íme, hogy nehogy elvetéljen Jézus kis közössége, az egyháza, ami 3 év alatt összeszedett, ezért most beemeli Jánost ebbe a közösségbe. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Hát ez a külsődleges értelem. Valójában Mária fogadta az ő hitébe Jánost. Mert Máriának milyen hite volt? Összekötő hite. Tehát az Új és Új Szövetség között Mária hite kapcsol, olyan, mint a varrógép. Fölülről jön egy szál, meg alulról, és akkor lehet összevarni. Tehát nem csak Isten, hanem egy ember is kellett, aki Ábrahám hitével hitt az Istenbe, hogy Mária fiat születik, gyermeked lesz, de én még nem élek Józseffel házas életet. Mária, Istennél semmi sem lehetetlen, mindenható, Isten teremtő, akkor legyen meg a te igéd. Íme összeköti az ószövetségi hittel az új szövetséget. És ezzel a hittel állott a kereszt alatt. Nem pedig lázad. Azt hiszitek, nem jutott eszébe az angyal szava, uralkodni fog Jákob házába mindörökké, és országának nem lesz vége. Hát hogy uralkodik mindörökké, ha meghal? Hát hogy lehet a fölkent király, aki Dávid házába örök? Mit mond Mária? Te tudod, Uram, te teremtő vagy. Hihetetlen mélység. Ha Jézusnak a 3 éves működésében keresünk egy jelenetet, akkor az éppen az, amikor a rokonok, lehet, hogy azok a nagybácsik, akik Márk evangéliuma szerint Jézust, amikor elindult tanítani, vissza akarták vinni Názáretbe, mert azt hitték, hogy megőrült, eszét vesztette. Hát miért hagyja el apja mesterségét? Mit akar ez a Jézus? De amikor csodákat tett, akkor már a rokonság számított valamire, és magukkal viszik Máriát is. És beszólnak oda a házba, hogy itt van ám a te anyád és rokonaid. És azt mondja Jézus, ki az én anyám? Ki az én rokonom? Aki hallgatja az Isten igét és meg is cselekszi. Aki megcselekszi az atya akaratát. Nem a mariológusok, a Máriával foglalkozó teológusok eszelkedése az, hogy itt Máriát megdicséri, csak senki nem tudja. Mert azt mondja Ágoston, nagyobb dolog az, hogy a szívébe fogadta. Tehát az, hogy milyen kapcsolatban volt a fiú Istennel, mint hogy a méhébe fogadta. Hogy elfogadta azt, hogy megtestesülés legyen. És ennek a társaságnak, pedig a rokonságnak kijelenti, hogy itt egy új rokonság kezdődik, ebbe újra bele kell majd születni a Szentlélek által. És hát itt van megint a János evangélium bevezetője. János evangélium bevezetőjében azt olvassuk, hogy azoknak, akik befogadták, tudnik Jézust, hittek neki, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek, a testnek vágyából, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Nagyon érdekes, hogy bizonyos latin és szír kódexekben ez egyes számban van. Figyeljünk csak! A latin és a szír kódexek azt mondják, hogy akik hisznek annak a nevében, aki nem a testvágyából, nem a férfi akaratából, tehát nem Józseftől született. Na most akkor válogassunk a kódexek között, ahogy teszik néha a tudósok, nem mind a kettőnek egyszerre van igaza. Abba az életbe, amelyet Jézus hozott, nem a test és a vér szerint kell születnünk, hanem a Szentlélekből. Erről beszél Nikodémusnak, ennek az egyetemi tanárnak egy éjszaka Jézus. Mikor azt mondja, hogy mester, senki sem tehet ilyen csodákat, ha nincs vele az Isten. Éjszaka van, egy ókori éjszaka, az a sötétség. Ott ég egy kis mécses közöttük. És azt mondja, te Izrael tanítója van. Újjá kell születned. Hát azt se tudjuk, hogy mit kérdezett ez a Nikodémus. Hát azt kérdezte, amit mindenki kérdezett Jézus csodájára, hogy mi az az Isten országa? Hogyan jön el? Vajon kiűzöd a rómaiakat? Vagy egy csodálatos mesebeli országot kínálsz fel az emberiségnek? Jézus szerint az Isten országa az kapcsolat az Atya Istennel, ő általa le Szentlélekbe. Ezért mondja, hogy újjá kell születni. Hát hogy szülessek már, hogyha öreg vagyok? Még egyszer születned? Igen. Fogantatnod kell a Szentlélekben, és újjászületned. Keresztség anyai medencéjében, a lélektől, de a vízzel érintkezve, mert anyag is vagy. Tehát Jézusnak a csodás fogantatása, és a mi keresztségünk összetartozik. És ha az elsőben ott volt az anya, akkor azoknak is anyja, akik beleszülettek ebbe a kapcsolatba. Íme testvérek, ez az a mélység, amelybe bele lehet szédülni. Óriási kegyelmeket rejt ez a kegyetlen korszak azoknak, akik keresik a mélységeket.
Kedves hallgatóink, Borsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vét!